Időtöltést, jó pihenést kívánunk Önöknek, a viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja. Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a hírszerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából Csepelényi Györgyről tartottak konferenciát Sárospatakon. Hivatalosan is megnyitotta kapuit a Borsodabolyi-Zemplén vármegyei Mályi község új tájháza. Nem támogatja az akkumulátoripari beruházásokat Szolnok közgyűlése. 6 nagy színpadi bemutatót tart a Szolnoki Szigligeti Színház a következő évadban. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. Csepelényi György alakja, valamint Boldoggá avatásának jelenlegi szakasza állt annak a konferenciának a középpontjában, amelyet a hétvégén rendeztek meg Sárospatakon, a Szent Erzsébet házban. Az eseményen főtisztelendő Czapkó Mihály, aki az egyházmegyei szakasz posztulátoraként vezeti az eljárás előkészítését, saját feladatairól, valamint a vértanú szerzetes példamutató életéről osztotta meg gondolatait.
Sokszor a háttérmunka, ami nem látványos, és ami olyan egyszerűnek tűnik, sokkal nehezebb, mint ami esetleg eredmény abból kijöhet. Egy-egy új információ, egy-egy érdekes levél, sokszor akár a hetekig tartó kutatásnak az eredménye, és hát a levéltárosaink, a történészeink több száz évvel ezelőtti régi latin nyelvű írásokat bújnak át, és nincsen Google keresőjük, ahol mondjuk rá tudnának keresni a csepelényi, vagy bizonyos címszavakra. Tehát igazából a munka emiatt volt nehéz és hosszadalmas. Mi abban bízunk, hogy ebben az évben most már megszületnek azok az írások, amelyek összefoglalják a Boldogavatás Egyházmegyei szakaszának az eredményeit, és talán rövidesen ebben az évben vagy jövőre Rómába el tudjuk juttatni ezeket az iratokat. A begyűjtött anyagmennyiség nyilvánvalóan azért is szükséges, hogy minél nagyobb terjedelemben tudjunk a dikasztérium számára is olyan információkat szolgáltatni Csepelényi György életéről és a korszakról is, amelyek segítik a látásmód bővítését. Úgyhogy alapvetően ez az időszak Csepelényi György tiszteletének az előmozdításáról szólt. Sokfelé jártunk, és ez a mostani sárospataki esemény is arra ad alkalmat, hogy egy picit megerősítsük Csepelényi ismertségét és az ő tiszteletét.
A konferencián jelen volt Urbán Márta, az Egri Főegyházmegye levéltárosa is, aki kiemelte. Ezek az események nem csupán tudományos szempontból értékesek, hanem lelki jelentőséggel is bírnak, mint fogalmazott. A kutatások, az előadások és a közös megemlékezések mind segítik, hogy a hívek mélyebben megismerjék a vértanú szerzetes tanúságtételét, és ezáltal közelebb kerüljenek hozzá személyesen is.
Hát ugye az elmúlt pár évben, főleg mióta az Egri Főegyházmegye hivatalosan elindította a boldogavatási eljárást, én azt gondolom, hogy egyre több helyen előtérbe került az ő személye. Valóban egy nagyon szép dolog, hogy itt ebben a régióban hosszú évtizedek óta ismert az ő személye, és egy élő kultuszt lehet itt felmutatni, de ezzel párhuzamosan az egyházmegye más területein, illetve az egyházmegyén kívül is egyre több helyen megjelent az ő személye és az ő lelkisége. Ugye itt az Egri Egyházmegyében minden vasárnap az utolsó egyetemes könyörgés is az ő boldogavatási eljárásáért van, illetve ezzel párhuzamosan hoztunk ide is meg az egyházmegye számos templomában találhatóak ilyen imalapok, ami szintén az ő boldogavatási eljárásáért van. És az is nagyon fontos, hogy pont az ilyen rendezvények, mint amilyen rendezvényen is most vagyunk, ezek azért is fontosak, mert még szélesebb körben lehet az ő életszentségét rosszúval élve népszerűsíteni, de inkább azt mondanám, hogy a kultuszát és az ő ismertségét jobban terjeszteni.
Hivatalosan is megnyitotta kapuit a Borsodabolyz-Zemplén vármegyei Mályi község új tájháza. A község főutcáján álló jellegzetes tornácos parasztház nem csupán az építészeti örökség része maradt, hanem teljes körű felújítását követően új élettel telt meg. A nagyportán elhelyezkedő műemlék épület rekonstrukciója során kiemelt figyelmet fordítottak az eredeti stílusjegyek megőrzésére. Így a látogatók valódi időutazáson vehetnek részt a falak között. Azonban a projekt több, mint egy egyszerű múzeum. A tágos udvar és a megújult belső terek kiváló helyszínt biztosítanak a hagyományőrző programoknak, kézműves foglalkozásoknak és helyi közösségi rendezvényeknek is. A részletekről Mecser Norbert, a tájház tulajdonosa adott tájékoztatást.
Ugye a szomszédok jöttek ki füvet nyírni a házikúhoz, és rákérdeztünk, hogy nem-e álszándékukban állatni az ingatlant, és ők mondták, hogy hát igazából szívesen megválnak tőle, hiszen nekik ez az állandó fűnyírás, és mi ez teher csak. Úgyhogy meg is tudtunk egyezni az árban, illetve ugye azt közölték, hogy helyi védelem alatt áll, ami azt jelenti, hogy nem lehet elbontani, modernizálni olyan mértékben, hogy elveszítse ezt a műemlék jellegét, és én ezt nem láttam nagyon hátránynak, hiszen nekem amúgy is az volt a szándékom, hogy akkor ezt úgy szépen rendbe hozzuk, és valóban egy ünneplőbe terveztem hozni, hogy szépen fehérrel elmeszelni, kívülről tornácát szépen megcsinálni, de ugye hát ezt nem azonnal, hiszen még mindig az iroda volt a fontos, hanem majd szépen évek alatt, az évek során ezt elvégezzük. Még nem, egy ismerősünk szólt, hogy van egy úgynevezett népi építészeti program, ami keretén belül lehet pályázni helyi védelem alatt álló, vagy más műemlék jellegű épületek felújítására, amin indultunk pályázaton, és 80%-os támogatottságot kaptunk erre a pályázatra, és ugye ez felmérték az ingatlan állapotát, milyen teendők vannak rajta, és akkor hát ugye vályokház lévén ezek speciális felújítási dolgokat igényeltek, tehát aki nem tudott modern anyagokkal nekiesni, illetve nekem volt egy elképzelésem, hogy ugye ha nyerünk is a pályázaton, nem szerettem volna új tetőcserepet, új csatornát, hiszen megvolt az épületnek ez a antik bája, és ezt nem szerettem volna, hogyha elvész a felújítás alkalmával, és így nagyon jól összetudtunk dolgozni az alapítvánnyal, akitől a támogatást kaptuk, hiszen nekik is az volt az érdekük, tehát egy közös cél lebegett a szemünk előtt. Ugye nem akartunk vizes blokkot beletenni a házba, hiszen a ház történetéből adódóan itt az 50-es években volt az utolsó modernizáció, hogy bevezették az áramot az épületbe, és vizes blokk utána nem lett kialakítva, mert hogy lakatlanná vált. Az utolsó hölgy tulajdonos, aki benne lakott még, az ugye Kistokajba ment férhez, és ezáltal csak a telket használták, a kertet művelték, de a ház az le lett zárva, mint egy időkapszula. Benne maradtak a régi tárgyak, fényképek, egy-két ruhadarab, és gyakorlatilag várta a csipkarúzsika álmából, hogy valaki felébreszt ezt a házikót. Én alapvetően a 2000-es évektől gyűjtő, illetve kereskedőként kezdtem el működni. Akkor kezdtem el a pályafutásomat, én 2003-tól már nemzetközi bőrzéken is megfordultam, és hát tulajdonképpen ugye nem úgy indult az iroda építése, hogy itt látogatóközpontot fogunk kialakítani, vagy tájház lesz. Ez így menet közben adódott, olyannyira, hogy még a tervezést, mikor már a tervező elküldte a tervezőket, akkor kellett gyorsan hozzá rajzolni, illetve engedélyeztetni külön a tárgyaló részt, amiben most a numizmatikai kiállítás látható, mert hogy akkorra sikerült megegyezni ugye a parasztház tulajdonosaival, és akkor a birtokunkba került, és akkor mondtuk, hogy hát ha már esetleg itt valami ilyen tájházszerűség lesz, akkor kéne egy előadóterem, vizes blokk, ahova a látogatók be tudnak térni, úgyhogy így folyamatában alakultak ki ezek a dolgok.
nem támogatja elvi éllel akkumulátoripari beruházások megvalósítását Szolnok közigazgatási területén a város közgyűlése. Az erről szóló előterjesztést egyhangulag szavazták meg az önkormányzati képviselők a testület szerdai ülésén. A közgyűlés 2025. október 30-án tárgyalta az akkumulátoripari beruházások elvi megítéléséről szóló előterjesztést. A kérdés azonban azóta is aktuális, sőt országos jelentőségűvé vált, olvasható az előterjesztésben. Györfi Mihály, Tegyünk Szolnokért Egyesület Jobbik Momentum DK MSZP Párbeszéd Zöldek Agóra Egyesület Szövetség Szolnok polgármestere a közgyűlés szerdai ülésén elmondta, hogy a testület egy korábbi határozatával elvi támogatását adta egy állami fejlesztési projekt területére tervezett elektrolitgyártó üzem megvalósításához. Hozzátette, az eltelt időszakban a beruházó részéről a létesítménnyel kapcsolatos tájékoztatásban nem történt érdemi előrelépés. A projekt tényleges környezetterhelési paraméterei továbbra sem ismertek, például valós kibocsátási adatok, veszélyes anyagok kezelése, szállítási útvonalak, mondta. Hangsúlyozta, a lakossági aggodalmak azóta sem csökkentek, különösen a veszélyes anyagokkal kapcsolatos kockázatok, a közúti szállítás és a település rendezési összhang hiánya miatt. A beruházás jelenlegi formájában nem ítélhető meg támogathatónak, és a 2024-ben adott elvi támogatás fenntartása nem indokolt, közölte. Kiemelte, a fentiek alapján indokolt az akkumulátoripari beruházásokkal kapcsolatos egységes elvi állásfoglalás meghozatala és a korábbi erre vonatkozó határozat hatályon kívül helyezése. Az ülésen Tótáron LMP-s képviselőt alpolgármesterré választották titkos szavazáson 11 igen, 5 nem voksol tartózkodás nélkül. A politikus ezt követően letette alpolgármesteri esküjét. Szolnokon a korábbi alpolgármester Füle István továbbra is betölti a tisztséget. 6 nagy színpadi bemutatót tart a Szolnoki Szigligeti Színház a 2026-27-es évadban, közölte a teátrum közleményében a távirat irodával. A Szolnoki Szigligeti Színház a 2026-27-es évadát Szenvedélyek évada címmel hirdeti meg. Írták, a nagyszínpadi kínálat egyik kiemelt bemutatója a Szerelmes Shakespeare, amely Szikora János rendezésében lesz látható. A romantikus komédia játékosan és szenvedélyesen mutatja meg az alkotás és a szerelem összefonódását. A fiatal Shakespeare ihletválsága egy végzetes szerelem hatására oldódik fel, miközben megszületik a világirodalom egyik legismertebb története. A musical műfaját képviseli a muzsika hangja. Pányik Tamás rendezésében a történet a szeretet, a hit és az összetartozás szenvedélyét állítja középpontba. Mária életöröme és szabadságvágya egy szigorú család mindennapjait formálja át, miközben a történelem vihara egyre közeledik, közölték. Regionális híreink végén az időjárásról. Pénteken nappali gomoly felhőképződésre, sok napsütésre számíthatunk csapadék nélkül, az északkeleti északi szél több felé megélénkül, a csúcsérték 15 és 19 fok között várható pénteken. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. április 30-án.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Bartus Elizabeth mutatta be zarándoklatáról szóló könyvét Sárospatakon. Egyszerűbb, gyorsabb, zöldebb a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Ezek mai adásunk főbb témái.
Kora esti hírmondó.
2013-ban Bartus Elizabeth 71 nap alatt 1600 kilométert megtéve zarándokolt el Markburgból Sárospatakra. Hogy ennek a különleges útnak nyoma maradjon, és az út belső üzenetét másoknak is továbbadhassa, megírta könyvét, melynek címe Üzletasszonyból zarándok. A tegnapi napon a Sárospataki Szent Erzsébet ház munkatársai számára mutatta be kiadványát. Koleszár Krisztián tudósítónk riportját hallják.
Ennek a zarándok útnak kell valami nyomának maradni, mert azért egyrészt Szent Erzsébet útja, másrészt meg 71 nap küzdelmes zarándok út volt, pénz nélkül, magamat teljesen a gondviselésre bízva. És hát ezeket a küzdelmeket, ha úgy látjuk, hogy az embereknek is ugyanígy mindennapos küzdelmük megvan, és ez talán egy kicsit nekik is ad valami táppontot, hogy hogyan lehet innen tovább jutni.
Ugye itt, amikor Sárospatakon beszélgetünk, és elhangzik az, hogy Szent Erzsébet út, akkor sokan a Patak és Kassa közötti útra gondolnak. Itt ugye mi egy másik zarándok útról beszélgetünk, hiszen mikor volt ez pontosan, amikor ezt a sok-sok, ha jól olvastam, akkor 1600 kilométert lejárta és megérkezett ide Szent Erzsébet városába.
Hát ez 2013. augusztus 13-án indult a zarándokút, és november 19-én értem ide. Közben volt egy 3 hetes pihenő, összesen 71 napig voltam zarándok. Marburgból, Szent Erzsébet sírhelyétől indultam, utána elmentem Marburgba, ahol élt Szent Erzsébet, ahol felnőtt, és a férjével együtt élt, és onnan indultam el Sárospatakra. Németországon, Ausztrián, egy kicsit még Szlovákián is, és Pozsonyba is voltam, és utána Magyarországon jöttem végig.
Kiknek ajánlja ezt a könyvet?
Szerintem ez mindenkinek. Szóval a marketingben azt mondják, hogy válaszunk célcsoportot, hogy kinek. Én azt mondom, hogy aki elégedetlen az életével, vagy bármilyen lelki problémája van, vagy állandó problémákkal van tele, kritikus másokkal szembe, azoknak mindenképpen jó, de akár egyházi embereknek, mert ez egy tényleg egy megtett út. Szóval itt nincsen oktatva senki, hanem a történeten keresztül tud az ember azonosulni ezekkel a dolgokkal. Mert ez, amit én megéltem, azt a hétköznapi ember is minden nap találkozik hasonló dolgokkal, mint például milyen az elutasítás, hogyan hat az emberre, milyen az, amikor segítenek, vagy akár egy tál étellel, vagy egy mosollyal segítik az embert. Szóval, hogy ezeknek a hatását, ezt mindenki érzi, és ezért ez mindenkinek a saját útjával beazonosítható.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal digitális fejlesztései, amellett, hogy egyszerűbb, gyorsabb ügyintézést biztosítanak az adózóknak, folyamatosan csökkentik a papírfelhasználást is. Az elmúlt évek digitalizációja révén éves szinten 100 millió tonnás nagyságrendű a papír megtakarítás. A részleteket dr. Paskújné Pivkó Mónika, a NAV Heves vármegyei adó és vámigazgatóságának kommunikációs referense ismertette.
Ma már a papíralapú bevallások és nyilatkozatok az online térbe költöztek, és a papírnál még a magánszemélyek körében is sokkal népszerűbbek a nyomtatványok elektronikus verziói. Az ESZJA, az EÁFA, az ONYA és az EVÁN rendszerek lehetővé teszik, hogy az ügyfelek gyorsan, átláthatóan és biztonságosan intézzék adóügyeiket. A digitális megoldások nem csak környezetvédelmi szempontból kiemelten fontosak, hanem időt takarítanak meg, és csökkentik a hiba lehetőségeket is, miközben az adatok strukturáltan, visszakereshető módon állnak rendelkezésre. A fejlesztések a gazdaság mindennapi működésére is kiterjednek. Az e-pénztárgépek és az e-nyugták bevezetésével a papíralapú nyugták is visszaszorulnak. A tranzakciók adatai digitálisan rögzülnek, rendszerezhetők és hosszú távon is könnyen hozzáférhetők. Megújult továbbá például a NAV ellenőrzési gyakorlata is. A revizorok ma már tableteken végzik a helyszíni vizsgálatokat, a jegyzőkönyvek digitálisan készülnek el, és azonnal elérhetővé válnak az adózók tárhelyén.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Kedves hallgatóink, köszöntőnöket a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. A fogvatartottak telitorokból énekeltek háladalt Istennek, mondta 14. Leó pápa szerda délelőtt az április 13. és 23. közötti afrikai apostoli útja kapcsán. Kiemelte, nem felejthetem el, ami a batai börtönben történt, az egyenlítői Gíneában. A fogvatartottak telitorokból énekeltek háladalt Istennek és a pápának, és kérték, hogy imádkozzunk bűneikért és szabadságukért. Soha nem láttam ehhez hasonlót, majd velem együtt imádkozták a mi atyánkot szakadó esőben. Igazi jele Isten országának, fogalmazott 14. Leó pápa. A Szent Atya április 29-én szerdán az általános kihallgatást a Szent Péter téren tartotta, ahol az Olaszországból és a világ más tájairól érkezett hívőkkel és zarándokcsoportokkal találkozott. Ennek keretében most nem katekézis tartott, hanem visszatekintett az Algériában, Kamerunban, Angolában és az egyenlítői Gíneában tett apostoli útjára. 14. Leó pápa elmondta, pápaságom kezdetétől fogva gondoltam egy afrikai útra. Hálát adok az Úrnak, hogy megengedte ennek megvalósítását, hogy pásztorként találkozzam Isten népével, bátorítsam a hívőket, s azért is, hogy ezzel az úttal a béke üzenetét vigyem egy olyan történelmi időszakban, amelyet háborúk, valamint a nemzetközi jog súlyos és gyakorlati megsértései jellemeznek. A kameruni látogatás lehetővé tette számomra, hogy megerősítsem a felhívást. Közösen kell elköteleződniük a kiengesztelődés és a béke mellett. Sajnálatos módon ugyanis ez az ország is feszültségektől és erőszaktól szenved, hangsúlyozta 14. Leó pápa. Konferenciát tartottak Csepelényi György pálos szerzetes boldoggá avatásáról Sárospatakon. A Szent Erzsébet házban megrendezett esemény közös imádsággal kezdődött, majd Urbán Márta mutatta be előadásában a szerzetes életét és korának jellemzőit. A levéltáros kiemelte, Csepelényi egy olyan korban élt, amikor éhínség, pest és politikai és gazdasági nehézségek jellemezték a mindennapokat. Ebben a kaotikus közegben a vallás volt az egyetlen kapaszkodó az egyszerű embereknek, fogalmazott. Most dr. Czapkó Mihályt, a boldoggá avatási eljárás egyházmegyei posztulátorát hallják.
A begyűjtött anyagmennyiség nyilvánvalóan azért is szükséges, hogy minél nagyobb terjedelemben tudjunk a dikasztérium számára is olyan információkat szolgáltatni Csepelényi György életéről és a korszakról is, amelyek segítik a látásmód bővítését. Úgyhogy alapvetően ez az időszak Csepelényi György tiszteletének az előmozdításáról szólt. Sokfelé jártunk, és ez a mostani sárospataki esemény is arra ad alkalmat, hogy egy picit megerősítsük Csepelényi ismertségét és az ő tiszteletét.
Ternyák Csaba egriesek 2023-ban határozott úgy, hogy az Egri Főegyházmegye részéről elindítja a vértanú szerzetes boldoggá avatási eljárásának egyházmegyei szakaszát, amely hivatalosan 2024. február 1-én vette kezdetét. Egerbe érkezett Troncatti Szent Mária misszionárius erekéje. Különleges lelki eseményre várták és várják a híveket a Segítő Szűz Mária leányai intézményének tagjai. a 2025. október 19-én szentté avatott szalézi misszionárius nővér életpéldája ma is sokakat bátorít a hitre, szolgálatra és a gondviselésbe vetett bizalomra. Az erekje érkezése nem csupán a szalézi család eseménye, hanem mély lelki találkozás bármely embernek. Április 30-án, azaz ma, az erekje szabadon látogatható Egerben, a Malom utca 11 szám alatt a segítő Szűz Mária leányai egyetemi kollégiumban. Ma 18 órakor vesperás és szentségimádás lesz 19 óráig. Május 2-án, szombaton az erekje a Don Bosco nővérek kápolnájában szabadon lesz látogatható. Szeretettel várják az érdeklődőket a Don Bosco nővérek Magyarországon szolgáló szerzetesei. Pályer Antal, Tárkányi Béla és Mindszenty Gedeon papköltők emlékére és tiszteletére a Szent István Rádió és Televízió versmondó versenyt hirdet dr. Ternyák Csaba egri érsek fővédnökségével az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő intézmények diákjainak két korosztályban, általános iskola felső tagozat, középiskola. Intézményenként, kategóriánként egy-egy összesen két tanuló nevezését várják. A nevezési határidő a mai nap, azaz 2026. április 30-a. Az Egri Hittudományi Főiskola a 2026-27-es tanévben katekéta lelkipásztori munkatárs alapszakon 3 év, és hittanári szakon 4+1 éves képzésben levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az Egri Hittudományi Főiskola saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2 féléves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján a www.eghf.hu-n olvasható. Autóbuszos zarándoklatot szerveznek Csíksomlyóba május 22-e és 25-e között 22 fős kisbusszal. Az utazás önköltsége kb. 50 ezer forint per fő, és a falusi vendéglátás 40 euró fő per nap. 4 nap, 3 éjszaka. Összesen 120 euró fő per nap lesz. Érdeklődni és jelentkezni a zarándoklat 2024@gmail.com e-mail címmel lehet. A zarándoklat lelki vezetője Kakuk Ferenc plébános. Az Egerszalók ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot július 16-a és 19-e között rendezik meg. A motto a naphimnuszból: dicsérjétek az Urat és áldjátok. Az online regisztráció április 27-én elkezdődött. Akik így jelentkeznek az eseményre, egy szalókos pólót kapnak ajándékba. Az életszent, Szent Gianna Beretta Molla, vagyis Szent Janka, feleség, édesanyja, orvos, az édesanyák, az orvosok és a meg nem született magzatok védőszentjének életét bemutató kiállítás érkezett az Egri Bazilikába, mely augusztus 30-áig látogatható a Bazilika Jézus Szíve kápolnájában. A kiállításhoz programok is kötődnek. Május 7-én 18 óra 30 perckor felolvasó estre várják a híveket Szent Gianna Beretta Molla és Pietro Molla Szerelmes Levelek című könyvéből. Közreműködik Simorjai Emese színművész. A helyszín a Szent Orsolya Bencés Iskola Központ kollégiuma lesz. A könyv megvásárolható a Bazilika Látogató Központban. Az életszent, Szent Gianna Beretta Molla, vagyis Szent Janka életéről szóló kiállításról Lukács Krisztinát, a Szent Janka imakör vezetőjét kérdezzük.
Itt a kiállító térben beszélgetünk a Jézus Szíve kápolnában. Első pillantásra, ha ránézek a kiállításra, molinókat látok. Ez egy vándorkiállítás. Mikor és miért indítottátok el ezt a vándorkiállítást?
A kiállítás mögött több éves kutató munka van, és lelki élet is, mondhatom. Többünknek, a Szent Janka imakör tagjai közül, többünknek személyes érintettsége és személyes kapcsolata fűződik Szent Jankához. Ezért nagyon sokszor tapasztaltuk az ő közbenjárását ima meghallgatások kapcsán, és szerettük volna ezt közkincsé tenni, tehát az ő életszentségét szerettük volna megmutatni másoknak, és az a vágyunk született meg, hogy Magyarországon is ismerté váljon az ő életszentsége, az ő személyisége.
Hogyan képzeljék el a rádióhallgatók?
Tulajdonképpen ezt kiállításnak nevezzük, de ez egy érdekes műfaj, mert valóban molinókat látunk. A szövegekkel, az életéből vett történetekkel, imákkal, illetve fényképekkel, de a molinók mellett posztamenseken találhatók csendéletek is. Ezért valójában azt szoktam mondani, hogy ez egy picit több, mint kiállítás, elmélkedésre, imádságra, gondolkodásra is késztet. Végül is ez egyfajta, akár sétánynak is nevezhetjük, körbe lehet járni, meg lehet állni egy-egy molinól áll. Azt fontosnak tartom elmondani, hogy mivel mi Szent Janka családjával kapcsolatban vagyunk, ezért az ő lányától és hát a rokonaitól kaptunk fotókat, nagyon jó minőségben, jó felbontású képeket, amelyekkel díszítettük a molinókat. Úgyhogy itt eredeti fényképek vannak Szent Jankáról. Az installációk, a csendéletek pedig korabeli tárgyakat tartalmaznak, és ezek is segítik egy picit az ő életében való elmélyedését.
A kiállítás apropójáról Bíró Péterné Illésvirágot, a Szent Orsolya Bencés Iskola Központ kollégium vezetőjét kérdezzük.
A Szent Orsolya kollégium miért hívta meg az életszent Szent Jankáról szóló kiállítást Egerbe?
Nem is tudom, hogy jól fog-e hangzani, de igazából véletlenül. Mert hogy a kollégiumban, munkban évek óta van egy női példaképek program, és idén ennek a keretében édesanyák életét dolgozták fel, a lányok szent életű édesanyák életét. És az egyik ilyen édesanya, akit a lányok választottak, a Gianna Beretta Molla, vagy hát most már magyarul Szent Janka élete volt, úgyhogy a lányok készítettek róla egy posztert, egy PPT-t, amit egy estéma keretében bemutattak, és így került a kollégiumunk kapcsolatba Szent Jankával. És Beszlés Erzsébet tanárnőnk pedig, amíg segítette a lányok munkáját, ő is utána nézett Szent Janka életének, és rátalált a Szent Janka imakörre, és a honlapon látta, hogy van egy ilyen Szent Jankás kiállításuk. És innen jött az ötlet, hogy hát akkor milyen jó lenne nálunk is egy ilyen Szent Janka kiállítás, vegyük fel velük a kapcsolatot. És így jött az ötlet, hogy akkor egy Szent Janka kiállítást kellene hozni. Eredetileg mi a kollégiumban gondoltuk, de hát aztán kiderült, hogy azért ez egy nagyobb szabású kiállítás, és hogy úgy lenne igazából illő és üdvös, méltó és üdvösséges, hogyha ettől egy szebb teret találnánk neki, és így került a bazilikába Szent Janka, Csizmadia István plébános atyával felvettem a kapcsolatot, és ő segített, és örömmel fogadta ezt a kiállítást a bazilikába, a Jézus szíve kápolnába.
A lányok hogy vélekednek Szent Jankáról? Milyen visszajelzéseket kaptál tőlük, amikor mondjuk ők is megismerték az ő életét?
Én azt gondolom, hogy Szent Janka éppen egy olyan szent, aki közel kerülhet a fiatal lányok szívéhez is, hiszen nem egy középkória, vagy akár a legendák homályába tűnő szent, hanem nagyon modern. Azt gondolom, hogy ő már a modern nőnek a képe valahol, hiszen igazából az ő életében pontosan azok a dilemmák jelennek meg, amikkel majd lassan ők is fognak a saját életükbe találkozni, a hivatás, az anyaság, férjhez menetel, a Szent Janka igazából nem olyan fiatalon ment már férjhez, úgyhogy nagyon is megtalálhatják azokat a pontokat, ahol az ő kis életükbe tudnak azonosulni a Szent Janka életével. És hát mi is biztatjuk őket a Szent Janka példájának a nyomán, hogy ahogy a Szent Janka is tudatosan készült a házasságra, az anyaságra, hogy ez az út előttük is nyitva áll, hogy imádkozzanak a jövendőbeliekért, hogy készüljenek arra, hogy édesanyák legyenek, hogy egyszer méltó párja legyenek a férjüknek, az életük társának.
Szent Peregrin a daganatos betegek védőszentjének ünnepnapja alkalmából gyógyító imaest lesz a Füzérradványi Római Katolikus templomban 2026. május 4-én hétfőn. 15 óra 30 perckor rózsafüzért imádkoznak, amely alatt gyóntatás lesz. 16 órától dicsőítés lesz, 16 óra 45 perckor kezdődik a szentségimádás, majd 18 órától szentmise lesz a betegekért. Ennek főcelebránsa Szabó József, Miskolc diósgyőri plébános atya. Egyéni áldás lesz Szent Peregrin erekéjével. A betegek szentségét is kiszolgáltatják, mely kegyelmi állapotban vehető fel Szent Gyónás és Szent Áldozás elvégzése után. A hegyközi karizmatikus megújulás kéri a résztvevőket, hogy készüljenek együtt ima kilenceddel és böjtel a Szent Peregrin imaestre. Sajó Pál falán a Szentlélek Lelki Gyakorlatos Házban május 8-a és 10-e között lelki gyakorlat lesz, melyet Kónya Ákos vezet. Részvételi információk a 30-as mobil 561-43-69-es számon kérhető. A csend ima közösség lelki gyakorlatát, tehát Kónya Ákos református lelkész vezeti. Májusi búcsú lesz Péliföld Szentkereszten május 9-e és 10-e között. Május 9-én szombaton a Szalézi család napja lesz. 10 óra 30 perckor szentmisét mutat be Vitális Gábor tartományfőnök. Május 10-én vasárnap 11 órakor lesz az ünnepi szentmise, melyet Ternyák Csaba egri érsek mutat be. Pünkösdi dicsőítő alkalom lesz Egerben a Ciszterci templomban 2026. május 23-án szombaton 15 órától. A program Szentmise, Szentlélek hívás dicsőítő szentségimádás közbenjárással. Mindenkit szeretettel vár az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Kazinc Barcikán gyógyító lelki gyakorlatot tart Margarita nővér és Huber atya május 26-a és 30-a között a Don Bosco sportközpontban. A részvétel regisztrációhoz kötött. A részvételi díj 15 000 forint. A római katolikus szalézi plébánián Kazincbarcikán lehet regisztrálni és érdeklődni. A Bélapátfalvi apátsági templomot május 30-án, szombaton 10:30 órakor kezdődő szentmise keretében áldja meg Ternyák Csaba egri érsek. Kedves hallgatóink! Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Egyházi híreinket hallották. Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt. Alleluja!
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Kolesár Krisztián és Sinkovics Andrea. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották. Hello!
száz fehér virággal vártalak kedvesen, templomi imával álmokat kergető vasárnap délelőtt. Bánatom, mint olyan nélküled visszajött. Azóta szomorú, mindig a vasárnap, könny csak az italom, s kenyerem a bánat. Szomorú vasárnap. Utolsó vasárnap, kedvesem, gyere el, pap is lesz koporsó, ravatal gyászlepel. Akkor is virág vár, virág és koporsó, virágos fák alatt utam az utolsó. Nyitva lesz a szemem, hogy még egyszer lássalak, ne félj a szememtől, hisz holtan is áldalak. Vasárnap. Utolsó vasárnap.
Bódog Tamással mindenben megállapodott a Nyíregyháza Spartacus NB1-es labdarúgó csapata, így a vezetőedző marad a Sparinál. A Barcika Park non-profit Kft. Munkatársai befejezték a Bike Park tavaszi karbantartását. Minden eddiginél nagyobb látogatószámot hozott az idei húsvéti hétvége a sátoraljaújhelyi Zemplén kalandparkban. Ózdon a Marosi István városi sportcsarnokban rendezték a napokban a térségi diáksportfesztivált. Ennyi Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Bódog Tamással mindenben megállapodott a Nyíregyháza Spartacus NB1-es labdarúgó csapata, így a vezetőedző marad a Sparinál. Az elmúlt hónapban többször is egyeztetett a klub vezetése a trénerrel, a hosszabbításról, és mindkét fél az első perctől jelezte, hogy közösen képzelik el a jövőt. Már több fordulóval ezelőtt eldőlt, hogy a csapat biztosan az élvonalban marad, ahol Bódog Tamás irányíthatja majd továbbra is az együttest. Tavasszal a csapat jó teljesítményt nyújtott, elérte a kitűzött célt, és úgy éreztük, szakmailag jó kezekben van a keret. Többször egyeztettünk a mögöttünk álló hetekben Bódog Tamás vezetőedzővel a folytatásról. Szeretnénk közösen előre lépni és fejlődni. Együtt írjuk tovább a Spari történelmét, fogalmazott Révész Bálint, a Nyíregyháza Spartacus tulajdonosa. A Barcika Park non-profit Kft. Munkatársai befejezték a Bike Park tavaszi karbantartását, így a pálya ismét várja a kerékpárosokat. Durda Pétert, a Barcika Park non-profit Kft. Ügyvezetőjét hallják.
A Bike Park több szempontból is különleges. Egyrészt egy kiemelt fejlesztési terület mellett helyezkedik el a csónakázótó, illetve a vízikomplexum mellett. Egy természetes közegben, egy völgyben, egy erdőben, ahol nagyon jó levegő várja a bringásokat. A Barcika Park Non-Profit Kft. A tavasz folyamán elvégezte a Bypark szokásos tavaszi fenntartási munkáltait egy alvállalkozó bevonásával. A fenntartási munkáltók között az űrszelvényben lógó fáknak, illetve a bokroknak az eltávolítását végeztük el, a téli viharkárokban sérült fáknak a összevágását, illetve az elszállítását, továbbá a természetes domborzati elemeknek a tömörítését, illetve a pálya nyomvonalának a helyreállítását.
A térségben kevés hasonló pálya található, miközben a városban sok aktív kerékpáros jel. A létesítményt Kazinc Balcika város önkormányzata 2022-ben hozta létre a helyi sportolási lehetőségek bővítésére. A bringa pálya a csónakázótó és a vízi komplexum közelében erdei környezetben helyezkedik el, ahol kezdők és haladók egyaránt megtalálhatják a számukra megfelelő kihívást. A tavaszi munkálatok egy héten át tartottak, amelyeket a Barcika Park Nonprofit Kft. Alvállalkozó bevonásával végeztetett el. A karbantartás során eltávolították az útszervénybe lógó fákat és bokrokat, feldolgozták és elszállították a téli vihar során sérült fákat, valamint helyreállították a pálya nyomvonalát. A szakemberek a természetes domborzati elemeket is rendezték, és a munkák során a pályát használók visszajelzéseit is figyelembe vették. A bike park 6 különböző szakaszból áll. Kisebb és nagyobb körök, meredekebb és erdei pályarészek is megtalálhatók, így mindenki a saját tudás szintjének megfelelő útvonalat választhatja. A pályán úgynevezett fekete szakasz is található, amelyet kizárólag a megfelelő felkészültséggel és felszereléssel rendelkező bringásoknak ajánlanak. Kovács Lászlót, a város sportreferensét hallják.
Napközben is tudják használni, természetesen esős idő után egy picit veszélyesebb, de reméljük, hogy egyre nagyobb népszerűséget örvend a tavasz folyamán. Minden korosztály tudja használni, úgy van kialakítva a pálya rendszere, hogy van egy kisebb kör, van egy nagyobb kör, van egy meredek kör, van egy erdei kör, tehát azt mondom, hogy aki a kicsit a természetbe szeretne kerékpározni, az itt megtalálja a számítását.
A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy a pálya rendszeres használata a fenntartást is segíti. A folyamatos terhelés hatására a pályavonalak tömörödnek és stabilabbá válnak. Kovács László az esetleges kockázatokra is kitért, esős idő után a pálya csúszósabb lehet, ezért ilyenkor fokozott óvatosság szükséges. Hangsúlyozta, hogy a kerékpárosok megfelelő állapotú kerékpárral érkezzenek, és viseljenek védőfelszerelést, valamint mindenki a saját képességeinek megfelelő nyomvonalat válassza.
Minden amatőr kezdeményezésnek örülünk, ami itt van a pályán, de szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy mint minden sportág, ez is rejti magában a veszélyeket. Tehát fontos az, hogy egy ellenőrzött, karbantartott kerékpárral jöjjenek, illetve egy olyan védőöltözetet viseljenek, teljesen mindegy, hogy milyen korosztályról van szó, ami megelőzi a nagyobb problémát.
Minden eddiginél nagyobb látogatószámot hozott az idei húsvéti hétvége a sátoraljaújhelyi Zemplén kalandparkban. A rekordforgalom komoly próbatétel elé állította a dolgozókat, ugyanakkor jól vizsgázott a nemrég bevezetett online jegyrendszer, amely gördülékenyebbé tette a beléptetést és csökkentette a várakozási időt. Magyaros Judit igazgatót hallják.
Mivel nagyon időjárás függők vagyunk, a csütörtök pénteket nem sorolhatjuk a nagyon erős napok közé, mert széltiltás volt nagyon sok elemünkön, hűvösebb volt, tehát ez látszott a napi forgalmon. Viszont ahogy a felhők elmentek az égről, és a nap kisütött, és a szél is úgy döntött, hogy megsegít bennünket az, ahogy más orfúj, kiemelkedő volt a szombat, vasárnap és a hétfői forgalom. A szombat és a hétfő azt mondjuk, hogy nagyon-nagyon jó napunk volt, a húsvét vasárnap pedig minden idők legnagyobb bevételét és legnagyobb látogatói beléptetett jegyszámot hozta a Zemplén kalandpark életébe. Tehát ilyen még soha nem volt. Ezt mindig el szoktam mondani mostanában, hogy ez a Zemplén kalandpark, ez más, mint néhány évvel ezelőtt volt. Azért a bevételünk és a beléptetett, elfogadott belépőjegyek száma és a korábbiaknak több mint háromszorosa. Tehát nem beszélhetünk arról, hogy hasonlítsuk össze, hogy ez a Zemplén kalandpark milyen volt 5-6 évvel ezelőtt, mert azok a számok és ezek a számok, ez az élményelem tudás, ez teljesen más, összehasonlíthatatlan. Én azt mondom, hogy az elmúlt 3 év számait lehet esetleg már hasonlítgatni, de ez az év első ilyen hosszú hétvégéje, ez nyilván elvitt minden számot, ami eddig volt. Egy hónappal előtte megkezdtük a nagy-nagy felkészülést, és ez azért is volt nagyon fontos, mert már tavaly ősztől folyamatosan vezettük be az új online jegyrendszert. Ezt a külső vendég még nem nagyon érezte, mert ez egy összetett jegyrendszer. Ez azt jelenti, hogy amikor beolvassuk a belépő jegyet, akkor nem csak azt látjuk, hogy hova lépett be hozzánk egy vendég, hanem ezt az úgynevezett ENTAK, egy turisztikai rendszer is látja, és ez egy nagyon fontos országos adatbázis, egy ugyanolyan, mint a NAV a pénztárgépeknél. És ez már nagyon jól működött, folyamatosan teszteltük a kapukat, először mi, csak mi magunk, ott jöttek ki hibák, javítottuk, később már a vendégek is tesztelgették a napi jegyekkel, már lehetett venni online jegyet, tehát otthonról, távolról, vagy itt a parkban sétálva, viszont ennek az egész jegyrendszernek a nagy-nagy terheléses tesztje ez most volt húsvétkor. Jöttek ki hibák, de ennél a több ezer, sok ezer belépő jegynél egy 50-60 korrigálni való hibát találtunk, aminek például ilyen kis egyszerű oka van, hogy olyan szögbe sütött be a leolvasóba a nap, hogy nem tudta a QR kódot leolvasni, tehát hogy ilyen apró szösszenetek is voltak. Én úgy érzem, hogy azt figyelembe véve, hogy Magyarország legbonyolultabb online jegyrendszerét vezettük be, ami létezik a turizmusba, és ez ilyen simán átment az ünnepeken, ez mindenkinek köszönhető.
Ózdon a Marosi István Városi Sportcsarnokban rendezték a napokban a térségi diásportfesztivált. A részletekről Vancák Attila szervezőt hallják.
Igazából a Magyar Diásport Szövetség hirdette meg 3 éve, hogy ilyen diásportfesztiválszerűen rendezzenek a térségek nem versenyeket, hanem igazából sportos, mozgásos programokat. Ennek a lényege az, hogy kötetlenül minél többen egyszerre mozoghatnak, mindenki azonos játék lehetőséget, mozgási lehetőséget kap, és kipróbálhatja magát a különböző mozgásformákban. Igazából itt a térségben már télen megrendeztük a nagyobbaknak a második korcsoportosoknak, ez most a kisebbeknek a programja, az első korcsoportosok, első-második osztályosok láthatók itt, és összesen 8 állomást teljesítenek.
A rendezvényen összesen 80 tanuló vett részt 4 iskolából. A Sajóvárkonyi, a Bojki Tamás, az Újvárostéri és a Vasvári téri általános iskola diákjai 8 különböző pályán próbálhatták ki ügyességüket és állóképességüket. A program az alapkészségek fejlesztéséről szólt. A feladatokat különböző eszközökkel hajtották végre a gyerekek, a pályákat pedig a meghívott iskolák testnevelői állították össze, minden intézmény 2 feladattal készült. A sportoló gyerekek a feladatok teljesítése után pecséteket gyűjtöttek pontgyűjtőfüzetekbe. A programban szerepelt többek között viszhordás, váltóban, labdahordás, labdavezetés, valamint zsákban ugrálás is. A diákoknak mindegyik feladat tetszett. Eke Esztert, a Sajóvárkonyi Általános Iskola testnevelőjét hallják.
A Sajóvárkonyi Általános Iskolából 2 csapattal érkeztünk, 2 10-fős csapatot hoztunk, és 2 feladattal készültünk. Az egyik egy ninja egyensúlypálya, ahol egyensúlyozni kell tornapadon, és át kell kúszni nekik egy taktikai rúd alatt, valamint van benne egy kis zsámolyon keresztülugrálás. A másik pálya pedig egy póktojás feladat, ahol a kosárlabdát a póktojásnak nevezzük, és pókjárásban kell elvinni a labdát egy megadott pályán keresztül. Nagyon ügyesek a gyerekek egyébként.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es